Mózes harmadik könyvének a hatodik fejezetében, a nyolcadik verstől kezdődik a mostani heti szakasz. Szóla ismét az Úr Mózesnek mondván, parancsolj Áronnak és az ő fiainak mondván, ez az egészen égő áldozat törvénye. Legyen az egészen égő áldozat az oltáron lévő tüzelőhelyen egész éjszaka, mind reggelig, és az oltárnak tüze égve maradjon azon. A pap öltse fel az ő gyolcs ruháját, és a gyolcs ráblavalót is öltse fel az ő testére, és szedje el a hamut, amivé égette a tűz az égő áldozatot az oltáron, és töltse azt az oltár mellé. Azután vesse le azt a ruháját, és öltözzék más ruhába, és vigye ki a hamut a táboron kívül tiszta helyre. Az oltáron lévő tűz pedig égve maradjon azon, és el ne aludjék, hanem égessen fát rajta a pap minden reggel, és rakja rá az egészen égő áldozatot, és azon füstölögtesse el a hálaadozat kövérjét is. A tűz szüntelen égve maradjon az oltáron, és el ne aludjék. Ezzel a szakaszsal kezdődik a mostani heti szakasz, aminek a neve Cáv, ami annyit jelent, hogy parancsolj. A második mondat első szavából kapta ezt a nevet, parancsolj Áronnak. És Cáv heti szakasza a második heti szakasz Mózes harmadik könyvében. Múlt héten említést tettem arról, hogy elkezdtük ezt a könyvet olvasni, ami egy rendkívül izgalmas és érdekes könyv, annak ellenére, hogy nagyon kevesen olvassák. Mind zsidók, mind keresztények egyaránt. Ugyanis ez a harmadik könyv az áldozatrendszerről és az áldozat bemutatásokról szól, és ma már a zsidóság is és kereszténység is úgy van vele, hogy nincs áldozat, nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen mi nem mutatunk be áldozatot, már nincsenek tevőleges áldozataink. A zsidóság azt mondja, hogy nincs szentély, tehát nincs áldozat. Ők úgy vallják, hogy az áldozatok bemutatását felváltotta az ima világa. A kereszténység pedig nagyon egyszerűen azt mondja, hogy Krisztus betöltött minden törvényt, és Krisztus maga a tökéletes áldozat Isten előtt. Tehát igazából úgy, ahogy van tulajdonképpen ezt a Mózes harmadik könyvét, erről az oldalról is, és arról az oldalról is kihagyhatnánk. Ha viszont így tennénk, akkor nagyon-nagyon sok kincstől esnénk el. És én arra buzdítok mindenkit, hogy vegye elő Mózes harmadik könyvét, és most, ahogy a heti szakaszokat tanulmányozni fogjuk, bízom benne, hogy nagyon sok mindent megértünk, hogy mennyire aktuális ez ma is. A múlt héten említést tettem arról, hogy a Vajikra könyve bemutatja az áldozati rendszert, és hogy ez az áldozati rendszer és a zsidóság áldozásai és áldozat bemutatásai Isten előtt miben különböznek a pogány világ áldozati rendszerétől. Hiszen egy olyan időszakban adatott ez a rendelet és ez a törvény parancsolata Istennek, hogy áldozatot mutassatok be, amikor abban az időben a környező pogány világ is úgy érintkezett az istenségével, hogy pogányáldozati, bálványáldozati rituálékat tartott. És akkor említettem azt, hogy egy nagyon fontos különbség van a zsidó áldozatbemutatás és a pogány világ áldozatbemutatása közt. Azon túl, hogy ugye emberáldozatot a zsidóság soha nem mutatott be, és nem is kért tőle Isten, míg a pogányok elég gyakran. Azon túl, a hozzáállásában, a zsidóság hozzáállásában az áldozatbemutatásnak van egy hatalmas nagy jelentősége, ami megkülönbözteti a pogány világtól. Ez pedig a kölcsönösség. Az Istenével való kapcsolat kölcsönössége. Ugyanis a bálvány áldozati népek folyamatosan egy eleget tevést tettek, amikor bemutatták az áldozataikat Istennek, és túlnyomó részt ezeket az áldozathozatalokat a félelem vezérelte, féltek attól, hogy az Istenség megbünteti őket, hogyha nem tesznek eleget neki, és az áldozatok bemutatásával, legyen az étel, ital, égő áldozat, bármi, próbálták elnyerni az Istenségnek a jóságát, a kegyességét, a kedvességét, stb. Míg a zsidó áldozati rendszer egyáltalán nem erre a szemléletre épül, hanem azt mondja, hogy ez nem más, mint az Istennel való kapcsolat megélésének a legbensőségesebb módja. Vagyis a törvénynek, amit Isten kijelentett a Sinai hegyén, a megtestesítése és beteljesítése az, hogy ezeket az áldozatokat a nép véghez viszi. És hogy mi sem támasztja ezt jobban alá, mint az, ami tulajdonképpen az áldozat szavának a jelentése, hiszen az áldozat az a héber nyelvben a korbán szó, és ez a korbán szó a héber karov szóból származik, és ez a karov annyit jelent, hogy közeledni, közel kerülni, és közel lenni. És már önmagában ez az egy szó mutatja azt, hogy a zsidóság áldozati rendszere az mire épült föl. Az nem egy félelemből jövő áldozat bemutatás, hogy Isten, jaj, csak könyörüljön meg, mert most valami rosszat tettem, vagy hú, most nagyon jó lenne, ha ki tudnám csikarni Isten jó indulatát a magam és családom irányába, hanem egy közeledés. Egy közeledés. Isten azért adta az áldozati rendszert az ő népének, hogy azt a közelséget meg tudja vele élni, ami megadja a személyes, bensőséges kapcsolatot. Hiszen hol vagyunk most térben és időben? Bár harmadik könyv és egy különálló szakaszként kezelendő Mózes harmadik könyve, de nagyon szorosan kapcsolódik a második könyvhöz, hiszen a pusztai vándorlás időszakában történt dolgokat írja le, és a pusztai vándorlás sátor templomára vonatkozó áldozati rendszabályokat írja le. Tehát a pusztában vagyunk, a vándorlás idejekor, amikor ez az egész adatik. És ugye megtörtént a törvényadás, a nép vándorol, nem maradott a Sinai-hegynél, nem maradott egy kijelentett helyen, ahol találkozott Istennel, ahol meglátta az ő hatalmát és nagyságát, és mennydörgött, és megindult a föld, és tényleg egy olyan dinamikus megjelenése volt ott Istennek, nem maradott, hanem onnan tovább kell mennie, de meg akarja élni az Istennel való közösséget. És erre adja Isten az áldozati rendszert, a törvény folytatása tulajdonképpen az áldozatok bemutatása, és az Istennel való kapcsolatnak a mienségét határozza meg az áldozatok bemutatása. Azért tartom nagyon aktuálisnak, és remélem érezhető is lesz majd, hogy tudjuk hozni ezeknek a szakaszoknak az aktualitását, mert minden korban kérdés az, hogy az ember hogy élje meg személyesen az Istennel való kapcsolatát. És még eddig ugye Mózes, mint közvetítő jelenik meg a nép előtt, akár egy törvényadásnál, hiszen ő hozza a kőtáblát, ő az, aki elmagyarázza a dolgokat. A népnek akkor abban az időszakban még nincs személyes kapcsolata Istennel. Ahogy azonban elkezdődik az áldozatok bemutatásának a rendszere és az időszaka elkezdődik és kezdetét veszi, úgy kezd kialakulni a személyes kapcsolat Istennel. És megszűnik a közvetítői szerep. És ez egy nagyon fontos momentum az ember életében is, úgy gondolom, a mai nap is, hogy meg tudom-e élni személyesen az Istennel való kapcsolatomat, vagy még mindig közvetítőket keresek. Keresem-e a Mózeseket, keresem-e az Áronokat, keresem-e az emberi közvetítőt, aki majd elmondja nekem, hogy mit kell tennem. Tehát olyan kis korúságban vagyok-e még mindig, mint ahogy Izrael, mikor megkapta a törvényt, hiszen gyermek volt még, nagyon sok esetben halljuk a proféciákban, hogy gyermek volt még akkor, mikor megkapta, szüksége volt magyarázatokra. De eljut Izrael is hitében egy olyan időszakhoz, amikor már önállóan kell az Istennel való kapcsolatát megélni, és erre ad neki egy formális keretet, egy formát, egy öntött formát tulajdonképpen ez az áldozati rendszer. És itt az áldozatok fajtájáról, mienségéről szól Mózes harmadik könyvében az első 8 vers, és a hatodik versig, az első 8 fejezet, bocsánat, és az első 6 fejezetben Arról olvashatunk, hogy a népből, akik jönnek, ők milyen áldozatokat mutathatnak be. Az elmúlt évek során nagyon sokat említettük már részletesen, hogy mit jelent az égő áldozatnak a törvénye, mit jelent egy ételáldozat, egy hálaáldozat, bűnért való áldozat. Valóban rengeteg hanganyagunk és írásos anyagunk is van erről a honlapjainkon. Én most általában megpróbálok egy összképet adni ezekről a dolgokról, és aztán kitérni bizonyos részletekre. Az első hat fejezet tehát az egyéneknek ezt a típusú áldozat bemutatását írja le, miként hogyan közeledjenek Istenhez, ha vétkeztek, miként hogyan közeledjenek Istenhez, ha bűnért való áldozatuk van, mit tegyenek abban az esetben, ha köszönetet akarnak mondani, milyen legyen a hálaáldozatuk, milyen legyen a békáldozatuk, tehát az Istennel való kapcsolat milyenségének a sokszínűségét és a sokrétűségét mutatja be ez az első hat fejezet. Ez a népnek a viszonyulása Istenhez, és a hatodik fejezet, nyolcadik versétől, vagyis a mostani heti szakasztól indulóan pedig azt látjuk, hogy már olyan utasítások vannak, amikor Isten azt mondja Mózesnek, parancsolj Áronnak és az ő fiainak. Vagyis a papságnak is egy külön rendeletet adott Isten, hogy ők hogyan mutassák be ezeket az áldozatokat, és hogyan vegyenek részt ebben az Istennel való kapcsolat megélésének az elmélyítésében, ebben a bensőségességben. Itt azonban Áron és fiai már nem közvetítő szerepet fognak játszani, bár nagyon sok teológiában még mindig úgy állítják be, hogy a papság mint közvetítő volt jelen a nép és Isten között, soha nem volt a papság közvetítő. Ezt el kell, hogy mondjam most itt, hogy a papság, a zsidóságban lévő koheniták és léviták nem közvetítői voltak az isteni akarat kinyilvánításának és megjelenítésének, hanem eszközei. És úgy érzem, hogy ezt a szót kellene ma is aktualizálni, hogy eszközei. Hogy eszköz vagyok abban, hogy valaki meg tudja élni, vagy meg tudja könnyebben, mélyebben, alaposabban élni a hit életét. A papság tehát sosem a közvetítő szerepet játszotta Mózesnél és Mózes szolgálatával, lezárult a közvetítői szerep a zsidóságon belül is. A zsidóság megkezdte élni azt, hogy mit jelent önállóan megélni az Isten hitet, és mit jelent megtanulni egymáshoz csatlakozva együtt, egységesen megélni az Isten hitet. Mit jelent a személyes hitéletem? Erről szól ugye az első hat fejezet. A személyes hitéletem az én belső lényemnek a hit rendszere, és mit jelent az, amikor egy közösség tagjaként élem meg? És mind a kettő nagyon fontos. Nincs olyan, hogy csak magánélet, vagy hogy csak egy bizonyos közösségben élek. Izrael népében rendkívül fontos volt az egyensúly megélése. Egyensúly. Az, hogy megvan az ideje, a helye az én belső lelki világom megélésének, és az én Istennel való belső kapcsolatomnak, és megvan az ideje és helye annak, amikor mindezt a kapcsolatot közösségben, a népemmel együtt, egy identitásban teszem meg. Nem voltak szélsőségek, hanem mindenki az áldozatrendszer bemutatása által megélhette az önmaga egyensúlyát önmagában, és megélhette a helyét és szerepét a népen belül is. És itt a hatodik fejezet, kilencedik versétől folyamatosan a papok előírásai olvashatóak, ők hogyan viszonyuljanak ezekhez az áldozatokhoz, hogyan mutassák be ezt. Időben is, a mostani jelen időt nézve egy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, hiszen jövő héten köszönt ránk a zsidóság egyik legszentebb ünnepe, és a három zarándok ünnepe egyike, a Pészach ünnepe, amikor is megemlékezik az Egyiptomból való kivonulásról, és minden Peszachot megelőző szombatot Shabbat Hagadolnak, vagyis nagy szombatnak nevezünk. Semmi köze nincs a keresztény értelemben vett nagy szombathoz. A nagy szombat nevet onnan kapta, hogy ezen a szombaton valóban koncentráltabb az odafigyelés a heti szakaszra, koncentráltabb, és ezt próbálták úgy kihozni, hogy ilyenkor felszólították a közösség tagjait, hogy most jöjjenek el zsinagógába, jöjjenek Tórát olvasni, készüljenek fel lélekben is arra, hogy közeleg az ünnep. Amikor közeleg a keresztény húsvét, hiszen nagyon sok esetben, bár helytelenül, a Peszachot zsidó húsvétnak nevezik, ez egy ambivalens fogalmi zavar, nincs zsidó húsvét, Peszach van, de amikor közeledik a keresztény húsvét, akkor elhangzott a mester szájából az, hogy menjünk fel Jeruzsálembe. Menjünk fel Jeruzsálembe, és nem véletlenül, hiszen a zarándok ünnepek egyike, amikor fel kellett menni Jeruzsálembe, amikor meg kellett jelenni, és áldozatot kellett bemutatni, és megelőzően, ugye a Peszachot, már ott voltak, már készültek lélekben, már ráhangolódtak az ünnepre. A Shabbat Hagadol, ez a mostani nagy szombat, pontosan ezt a célt szolgálta, készülj az ünnepre. Készülj az ünnepre, mert egy héten belül, pár napon belül már maga az ünnep köszönt be. És az ember azért jó, hogyha felkészül bizonyos dolgokra. Alkalmaink előtt a magánbeszélgetésekben sokszor elhangzott ez, hogy fel tudsz-e készülni. Fel tudsz-e készülni akár váratlan helyzetekre, fel tudsz-e készülni akár egy ige olvasással arra, hogy ha jössz közösségbe, alkalomra, tudsz-e haladni a közösséggel, fel tudsz-e készülni. És amikor ma rohanás közepette vagyunk, úgy gondolom, hogy ez a könyv, ami a Vaikra, a harmadik könyv, és az Istennel való kapcsolat mienségéről ad ez végig számot, akkor kapcsolódik ez az egyik legnagyobb ünnepünkhöz is. Fel tudsz-e készülni a vele való találkozásra? Fel tudsz-e készülni arra, hogy megüld azt az ünnepet, amit ő adott? Hagysz-e időt magadnak, hogy felkészülj? És hagysz-e időt arra, hogy valóban meg tud élni az Istennel való kapcsolat mélységeit? Úgy gondolom, hogy ebben is összecsengenek a dolgok, és kapcsolódik Shabbat Hagadol, akár így a Mózes harmadik könyvéhez is, és a mostani aktuális heti szakaszhoz is. Számomra azonban egy olyan üzenetet hordozok most ez a rész, ami pontosan az első pár versben van, amit az elején felolvastam, az égő áldozatokról szólóan, méghozzá az, hogy az oltárnak a tüze sose aludjon el. És talán emlékeztek még arra a pár sorra, amikor is parancsba lett ez adva, de azért elolvassam a 9. verset. Parancsolj Áronnak és az ő fiainak, mondvám, ez az egészen égő áldozat törvénye, legyen az egészen égő áldozat az oltáron lévő tüzelőhelyem egész éjszaka, mind reggelig, és az oltárnak tüze égve maradjon azon. És a 13. vers, a tűz szüntelen égve maradjon az oltáron, és el ne aludjék. És valóban kérdés, hogy ez ma hogyan és miként aktuális. Lehet-e azt mondani, hogy az égő áldozatokat és minden egyes áldozatot felváltott az ima, mint ahogy azt ma a zsidóság is teszi? Igen, lehet mondani, csak úgy gondolom, hogy kevés. Kevés, mert nagyon sok olyan áldozati rendszert és áldozati fajtát olvashatunk, amiben ott van, hogy örök törvény legyen ez néktek és fiaitoknak. Akkor mit kezdünk ma ezzel? Hogyan lehet ez örök törvény? Hogyan lehet ma átvitt és akár egy szimbolikus értelemben, akár szellemben megélni azt, hogy az égő áldozaton, az égő áldozati oltáron a tűz folyamatosan égjen? És mi ez a tűz? Kétféle tüzet különböztethetünk meg, a szentélyen belül. Az egyik tűz az, ami a menórában égett, ami bent volt a szentély épületén belül. Az volt az állandó tűz, az örök tűz, a folyton égő láng, ami folyamatosan mutatta és képviselte az isteni jelenlétet. A másik tűz viszont, ami égett, az a pitvarban, vagy az úgynevezett udvarban található tűz volt, az égő áldozati oltárnak a tüze. Ez a kétféle tűz szerepel a szentélyben. És hogyha a szentély építésről volt szó, mint ahogy az délelőtti alkalmon is szó esett róla, Becaliel kapcsán ugye a szentély építéséről, Krisztus testének az építéséről, akkor úgy gondolom, hogy ez ma is érvényes. Ma is ott van ez a két tűz, és ma is kell ennek a két lángnak égnie. A menóra lángjának, és az égő áldozati oltár lángjának. És a menóra, mivel bent a szentélyben volt, oda senki nem mehetett be a nép emberei közül, senki nem tette be a lábát, csak a papok, de ők is csak meghatározott időben, Isten által meghatározott rendelt időben. Ott nem volt olyan kibejárkálás, az egy megszentelt hely és terület volt, és csak megszentelt időben lehetett belépni. A szentségnek, a tökéletességnek a helye volt, az isteni jelenlétnek a helye volt. A menóra tehát az isteni jelenlét szimbóluma, és ma épp úgy folyamatosan Isten szelleme élteti és működteti a tüzet, vagyis Krisztus szellemét. Ma folyamatosan ég a láng. Isten szelleme folyamatosan működteti Krisztus szellemét, ég a láng. Krisztus testében ma a menóra Isten és Krisztus szelleme egységében működik. De akkor mi az áldozati? Mi az égő áldozati oltáron lévő lágnak a szerepe? És ki az? Az nem más, mint te magad vagy. Annak az oltáron lévő tűznek folyamatosan égnie kell, az a láng pedig a te lángod, a te életed. A te szellemi és lelki életed, a te szellemi, lelki és fizikális életed, és az az oltár, és az oltáron működő tűz és láng, az te kell, hogy légy. És neked kell ezt a fényt táplálni, és neked kell ezt a tüzet táplálni, ugyanis itt már a nép jön, az emberek jönnek, akik bemutatják az áldozatot, itt már az ember jelenik meg, és neked kell késznek lenni arra, hogy fogadni tudd Krisztus áldozatát. Neked kell folyamatosan táplálni a tüzet, hogy Isten szellem által Krisztus be tudja mutatni az ő hála áldozatát, az ő béke áldozatát, az ő bűn áldozatát, az ő vétek áldozatát a te életedben. Az oltáron lévő tüzet neked kell táplálni, a te oltárodat, a te életedet neked kell táplálni. Mint ahogy a nép is gondoskodott arról, ugyanis itt a népnek a feladata volt, hogy gondoskodjon arról, hogy itt égjen a tűz. Felosztották úgynevezett őrjáratokra, kiosztották a 12 törzsön belül, hogy mikor, melyik törzsnek, melyik családnak kötelessége bevinni a tűzifát erre az oltárra, hogy ez folyamatosan égjen. A papok dolga bent volt a szentélyben a menóra lángját vigyázni. De a nép feladata az volt, hogy ezt az oltárt folyamatosan gondoskodjon arról, erről az oltáron menjen a tűzáldozat. És úgy gondolom, hogy ez ma nagyon is aktuális számunkra. Neked kell gondoskodni arról, hogy épüljön a szellemi, lelki életed. Neked kell a tűzért felelni, hogy ne aludjon ki az a láng. Neked kell őrködnöd a saját életed fölött, hogy ne aludjon el a szellemi életed, ne halljon ki a lelki világon, ne legyen sivár, hanem ott legyen az a láng, és égjen. Amikor Krisztus betöltött áldozatáról beszélünk, és valóban közeleg a keresztény húsvét, amikor Krisztus váltságművéről emlékezzünk meg, és nagyon sok esetben azt mondjuk, hogy ő, mint tökéletes áldozat, ott volt Isten előtt, akkor egy kicsit részletezzük ezt, hogy mi is ez a tökéletes áldozat. Igen, ő az, aki bemutatja az én életemben, véghez viszi a bűnbocsánatot, a bűnért való áldozatot. Ő az, aki véghez viszi az én hálámat, az imádatomat, a köszönetemet, mindent. Ő a tökéletes áldozat az én oltáromon. Az én oltáromon. És el tudom-e azt mondani, hogy az én életem oltárán ott van az ő áldozata. De ez csak akkor fog működni, ha ég a láng. Ha kialszik az a tűz az oltáron, akkor nem lehet bemutatni semmilyen áldozatot. Hogyha kialszik az a tűz, ami a szellememnek és a lelkemnek a tüze, és táplálna, és vinne oda Isten elé, de nincs, kialszik, akkor hiába akarna Krisztus bármiféle áldozatot is bemutatni. Nagyon leegyszerűsítve a képet, te vagy a táptalaj. Hozhatok egy egészen más példázatot, te vagy a táptalaj, amiben belemegy a mag. És Isten igéje, szava a mag, te pedig a föld. Ugyanígy ezzel a szemponttal, ebben a szimbolikai rendszerben, ugyanígy te vagy az oltár, arra tudja csak rátenni magát Krisztus. Ha te nem vagy kész, és nem működik az életedben a láng, és nincs folyamatosan táplálva, és kialszik, akkor Krisztus nem tud áldozatot bemutatni, nem tudja neked megmutatni, hogy mi az, amitől még szabadulni kell, miek azok a vétkek, amiket még tisztulni kell, nem tudja benned föléleszteni a hálaadást, nem tud működni Krisztusnak a szelleme. Hogyha az áldozati oltáron kiég a láng, azért egyetlen egy felelős van, te magad. Hogyha működik a láng, akkor működhet az Istennel való kapcsolatom. És éleszthetem azt a lángot, és valóban meg tudom élni ennek a kapcsolatnak a sokszínűségét, a sokfajtaságát, amit tulajdonképpen ezek az áldozatok is bemutatnak. Számomra egy ilyen üzenettel bírt most ez a Cafheti szakasz. Nem elég az, hogy Istenre bízzuk a dolgokat. Nem elég azt mondani, hogy most már a kegyelem idejét éljük, és nem elég azt mondani, hogy majd ő elvégzi Szent Szelleme által a munkát bennem, mert nekem is tennem kell ezért. Tennem kell. Életben kell tartanom a lángot, és figyelnem kell, hogy el ne aludjon. És úgy gondolom, hogy ez ma nem kis kihívás. Nem kis kihívás, amikor annyi, de annyi szellemi áramlat van, és annyi, de annyi kínálata van az embernek, hogy megmaradjon ebben az úgynevezett szentségben, megmaradjon ebben, hogy igen, én táplálom ezt a tüzet. Táplálom a tüzet. Amikor Peszakra készülünk, akkor az ezt megelőző mostani nagy szombat egy másik szempontból is különleges, és összefügg ezzel a Cáv heti szakasszal. Az Egyiptomból való kivonulást megelőzte a jól ismert tíz csapás, pontosabban a jól ismert kilenc csapás, ami az egyiptomiakat elérte, de a zsidókat nem. És ezekben a kilenc csapás sorozat alatt a zsidóknak tulajdonképpen semmit nem kellett tenniük azért, hogy megmeneküljenek, csak ott kellett lenniük azon a helyen, ahol éppen laktak. Úgy olvassuk az írásban, hogy a zsidók, ahol éltek, a zsidók földjén, ezek a csapások nem következtek be. A tizedik csapás egy sorsdöntő változást hoz a csapások területén. Egy sorsdöntő változást hoz, ugyanis a kilenc csapásban semmit nem kellett a zsidóknak tenniük, de itt a tizedik csapásnál Isten elrendeli nekik, hogy mit kell tenniük azért, hogy ne kerüljenek az öldöklő angyal kezében. vagyis tenniük kellett azért, hogy megmeneküljenek. Nem úgy volt, hogy azt mondta Isten, hogy jól van, gyermekeim, ne izguljatok, egy helyre tereljelek titeket, a többieket meg kinyírom. Nem. Azt mondta, hogy tegyél azért, hogy megmenekülj. Méghozzá azt, hogy, és ismerjük a történetet, kend meg az ajtófélfát, süsd meg a húst, övesz fel derekad, kovásztalan kenyeret egyél keserű fűvel, ebből alakult aztán ki az úgynevezett széder este, amivel köszöntjük a Peszach ünnepét, ami ugye 7 napon át tart. Tenned kell azért, hogy megmenekülj. És igenis, ma is úgy érzem, hogy nagyon súlyos üzenet ez, tenned kell azért, hogy megmenekülj. Mint ahogy a délelőtti igeszolgálatban is elhangzott, itt is elhangzik, igen, tenned kell azért. Tenned kell, hogy az égő áldozati oltárról ne aludjon ki a tűz. Ne aludjon ki a tűz. És ez egyedül a te felelősséged, a te dolgod, mert más nem fog helyetted vigyázni a lángra. Neked kell vigyázni a lángra. És ahogyan Izrael fiainak meg kellett kenni vérrel az ajtófélfát, hogy megmeneküljön és az ördöklő angyal elkerülje, ugyanúgy ma nekünk is felelősségünk a saját hitéletünk. A mi felelősségünk a hitéletünk. A mi felelősségünk, hogy hogyan döntünk, mit lépünk és mit teszünk. Tenned kell a hitedért.
De valami egy kicsit tömény volt, amit elmondtál, megérni ezt részletekbe és kibontani. Inkább az teljes égő áldozatról egy pár szót azért hadd tegyek hozzá. Amikor itt a keresztény húsvétról beszélünk, a széderestéről beszélünk, akkor nem mehetünk el szótlanul, hogy a korbánról beszélünk, a teljes égő áldozatról. És amikor a teljes égő áldozatról beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy meg kell értened, és beszélnünk kell minden nap, égni kell a tűznek, hogy a teljes égő áldozat érettünk halt meg, mert Isten önmaga áldozott. Önmagát. Mondhatnám a János 3.16-ot, hogy ő szerette Isten a világot, ez a korbán. Ez Isten áldozott. És amikor így beszélünk magáról, a Peszachról, akkor bizony a korbánt nem hagyhatjuk ki. Nem egy sima mezei sátoros ünnepről beszélünk. És pontosan égni kell a tűznek. Pontosan kell emlékezni minden nap és folyamatosan erre az égő áldozatra. Erre a teljes korbánra, a teljes élő áldozatra. Teljes égő áldozatra. És ezenek a tűznek úgy is égni kell valóban, hogy ezért a teljes égő áldozatért, magáért a korbánért, ott legyen bennünk a háladás. Ott legyen a lehetőség, hogy van bűnbocsánat. Működjön a többi áldozati rend is. A korbánnak középpont a teljes. A teljes kibonlik nekünk a mindennapokra, a mindennap égő tűzre, hogy minden nap legyen háladás, minden nap lehet bűnbocsánat. És ezt az egészet, ha összeteszem egy úgymond csomagba, akkor beszéljünk a korbánról. Beszéljünk azért, aki életünk meghalt. És itt van bizonyos értelemben ez, amit meg kell mondani, és itt van az a pont, amikor kicsit nehéz megértenünk, de mégis meg kell értenünk, hogy az oltár te vagy. Mert benned is éretted kell, hogy égjen az a láng, és befogadd azt az áldozatot. Nem csak tudjál róla, hogy meghalt értem, annyi. Neked kell az áldozatot a szívedbe befogadni. Neked. Neked kell a húsvét tényéről, a Peszach tényéről a szívedben ott lenni, hogy értem, bennem történjen meg ez a változás. Valóban így mindig égni kell a tűznek. Annak a kettőféle tűznek, amelyik valóban ott bent a szentélybe a menóra lángjai, ami teljesen más, mint az áldozati tűz valóban, De a kettő egymástól mégsem elválaszthatatlan. Nem. Tűz és tűz. Az egyik az áldozat tűze, egyik a teljes égő áldozat tűze, egyik a hálaadás tűze, és a további bűnbánat és a minden egyes áldozati rend, amit felsoroltál, ott van. De a másik tűz, ott a szentélybe. A Szent Szellemnek a hat jellemző ága a hetedikre mutat. Ott a szentélybe. És a Szent Szellemnek az összes tulajdonságát, zakariási példát ismerve, mind-mind ő rámutat a hetedikre. És ha te magad karizmatikusnak tartod, vagy nem tudom, minek nevezed, neked ennek a hét ágnak a Szent Szellem ágának valóban az áldozatra, Krisztusra kell, hogy mutasson. Valóban. Semmi másra. Nem magadnak kell villognod. Magadnak kell hatalmaskodni. Milyen nagy erőd van. Tele vagy tudással, meg mindenfélével. Így kiemeled a lángokat, hogy ez a tied, a bölcsesség. De sokszor hallottam, hogy bölcsesség, mikor nem is arról szól, hanem Isten megismeréséről. Ezeket a lángokat őrizni kell. És ha nem működik az áldozat, és nem lett valóság a korbán, nem lett valóság a elfogadása a teljes égő áldozatnak, az, hogy Isten önmaga áldozott, érted? Meg értem, és valamennyünk él. Akkor ne villogjunk bent. Mert a szentélybe nem lehet bemenni villogni. Az valami más, az idegen tűz, az nem a Szent Szellem, és nem a menóra. Olyan vízi menóra, ismerős. Még mindig nevetek rajta sajnos. Tehát az áldozati rendnél most húsvét, széder, Peszak előtt valahol az első pontot emeljük ki, korbán. Teljes égő áldozatot mutatott be Isten ezért a világért. És ennek benned kell valóságnak lenni. Nem csak úgy, hogy valami történt ott a Golgotán, meg nagypénteki szomorkodok, meg egy ilyen, nem. Benned váljék az a áldozat, amit Isten tett valósággal. És ennek a teljes következménye, hogy ég benned a tűz, és jön a hálóáldozat, és jön a bűnbánat is olykor. És ekkor válik valósággá teljesé a templom, a szentélyben működik a Szent Szellem. Működik, és hova mutat vissza? A világurára. Krisztus szellemére. Talán jó lenne letisztázni így az áldozati rendeket. Jó lenne, ha magad is korbán lennél. Mert könnyen mondjuk azt, hogy Krisztusiak vagyunk, meg úgy hasonlítunk rá. Nem, barátom. Legyél te is korbán. Legyél. Különben nincs hálaadás és nincs Szent Szellem. Ha te ott nem égsz el, teljesen, nem tetted magad oda az oltára, akkor többiről ne beszéljünk. Ne beszéljünk háladásról, csak részbeni háladás lehet, hogy erkölcsösen éltem, és ennek a jóságát élvezem. Én jó ember voltam, ő is jó ember, de jó el vagyunk. Ne beszéljünk arról, hogy megélhetjük azt az igazi örömet, az igazi megélegedett boldogságot, amit Isten népének meg lehet élnie, és ne beszéljünk bűnbánatról, ha az életedet nem adtad teljesen oda, hiszen ott még mindig van más uralom, és ha más uralkodik az életedben, abban a pillanatban ott van még mit megtisztítani, mit megszabadulni, mit megváltoztatni, hogy egyáltalán oda a szentélybe, a te életed is bekerüljön az Atya elé maga Krisztus által. Nem lehet úgy elmenni, hogy húsvét van. Nem lehet úgy eljátszani az ünnepeket. Nem akarok piros tojáshozni meg egyebeket, mert már unalmas is. Hanem hadd legyen tényleg egy felszólítás. Tényleg korbán voltál? Valamikor. Mert ha az voltál, akkor nem is tudsz más csinálni, ég benned a tűz. Mert minden napot tele van hálaadással. Mert azért hálát az, hogy nap van, egyáltalán időd van, egyáltalán élsz. És minden nap ott állsz, hogy Uram, bocs, most egy kicsit elcsavarodtam. Most egy kicsit nem úgy csináltam, hogy te akartad. Minden nap ott van a bűnbánat, és nem egy mea culpa, és ütöm a mellemet, hanem ott van az, hogy vele élek. Én ott kint, ahol a nép él, ahol folyik az áldozat, ő pedig a szentek szentjében ott van. Tehát valahogy kellene rendeznünk a Peszaknak is, és ennek a heti szakasznak is a üzenetét. Van áldozat. Mai napig is azt mondom, hogy a hívő embernek az életében az úgynevezett ószövetségi áldozati rend naponta teljes természetességgel működik. Lehet, hogy másképp éli meg más. Én nem is tudok másképp élni, mikor, bocsánat, inkább így mondom, mert az eszemet tudom, úgy vagyok Istennel, beszélő viszonyban vagyok, hogy köszönöm, bocsánat. Folyamatosan ég a tűz bennem. Nem a csiszolt és föltunningolt valami nagy lelkesedés, hogy halleluja mindenre, meg ámen. Nem. Az a természetes viszony. Uram, bocsáss meg. Bocsáss meg, ezt nem így akartam. Nem figyeltem rád. Nem voltam ellened, és nem voltam lázadó, de bocs, most félreléptem. Vagy majdnem. Mert a gondolat ott volt. És ott van az embernek, még a legrosszabb állapotában is, ami emberileg, fizikailag, biológiailag, vagy gondolatilag néha-néha nagyon nehéz, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy élek. Köszönöm, hogy van feladatom. Köszönöm, hogyha csökkentett üzemmódban dolgozom, akkor is tudsz használni. Köszönöm, hogy 90 éves koromban is fiatal maradok, és nem kell 40 évesen öregnek lenni. Köszönöm, Istenem. Tudod, ezt hívják a folyamatosan égő tűznek. Nem a kovácsnak a tűze, amit áldoz, nyomogatni kell. Nem kell így szólni, hogy erős vagy, meg hajrá, meg egyebek, dehogy is. Csak olyan szép csendesen kéne élni. Mint egykor ott a templom működött. Nem ünnepeket csináltak, és petárdákat robbangattak, és ki mindenféle, nem is tudom, háromnapos, meg kétnapos bulikat. Nem. Folyamatos műszak. Folyamatos ünnep. És az kevés, hogy nekem kilógatnak egy gyertyát, hogy itt van Istennek a fénye állandóan, minden templomban lóg valamilyen mécsesszerűség, általában 10 voltosak, de mindegy. De nem ez kell. Benned kell. És benned van az a természetes öröm, hogy de jó. Vagy akár a mai napra is mondhatom, és nem akarok bántani senkit. Tudsz-e ma hálát adni, hogy itt vagyunk ennyien? De jó. És te tudsz szólni azért, hogy Isten, de jó, hogy meghallottam valamit, és ezt változtatni kell az életemben. Mert akkor működik a tűz, akkor működik a templom, akkor a hulladék, mint olyan elég benned, akkor tisztul, akkor fényeskedik mindaz, amit Isten adott neked. Nagyon jó az áldozati rendeket felsorolni. Én szeretném tényleg így leegyszerűsíteni. Korbán nélkül nincs áldozat. A teljes életáldozat átadás nélkül. Csak vannak részlet kis pislákolásaink. Most eszembe jutott, hogy jaj, azért nem kellett volna lopni. Jaj, eszembe van az, hogy jaj, nem kéne mondjuk politizálni. Jaj, akkor azért mea culpa, elmegyünk, megbocsálgatjuk magunknak, mert nem Istent kérni, csak ugyan van. Jó azt lerendezni című. De működik-e a templom? Mert a templom te vagy. Működik-e az a templom, ami Krisztus teste? Ahol folyamatos. Ugye Isten örök időkre parancsolta. Ha a templom megszűnt, a földi, jeruzsálemi templom, ettől még a templom 3 nap alatt föl lett építve. És ott ugyanaz a rendszabályok működnek, ugyanaz a törvényrend működik. És attól a pillanattól kezd el működni ez a 3 nap alatt felépített templom, amikor a nagy korbán megtörtént. Onnét. Amikor ő az életét adta. A teljes égő áldozat megtörtént. Csak onnét lehet hálaadás, csak onnét lehet bűnbánat szellemben. Hogy a szívemben van, és nem sétálok a kőtemplomba, és nem tapsikálok, mert most dicsőíteni kell. Nem. Lehet, hogy sokan megbotránkoznak. Én valahogy úgy élem meg a hitéletemet és a hívő életemet, hogy minden látványosság nélkül vagyok. Vagyok, néha magam miatt is szomorú vagyok. Ugyanúgy, mint más mezei két lábon járó ember, ugyanúgy élem meg. Csak valami más mégis. Ég a tűz, és jó illatú áldozatként naponta mondom, köszönöm, Uram. És valamikor azt mondom, lehet, hogy te nem vagy annyira szomorú, de én most igen. Már megint elrontottam valamit. És van hova menni, mert ég a tűz, mert bennem van, és nem kell keresni embereket, hogy majd a pásztor megmondja, meg a gyülekezet, meg a nem tudom micsoda, hanem ott helybe meg tudok állni, és azt mondani, Uram, bocsáss meg. Egy hirtelen szó után meg tudok állni. Uram, tudod, nem akartam, de ember vagyok. Tudod, ez a hívő élet. És erre hívott Isten, hogy a templom működjön, te vagy a templom, a Szent Szellem temploma, mert az a tűz megint nem más. Az áldozati tűz, mint Isten szelleme, és az a másik tűz ott a szentélyben nem más, mint Jeshua Hamasjának a szelleme, és a kettő egy. Ez a kettő egy. Nem Szent Szellem mindenféle variációba, betöltetés, meg kitöltetés, meg egyéb. Nem. Vele együtt a templomban lenni, ez az élet. Ez. Nem csinálmány, kreálmány, teológia, dogma, vagy bármi. Itt vagyok, Istenem. És már is az első szó, hogy itt vagyok, Istenem, megköszönhetem, hogy egyáltalán templom lehetek. Egyáltalán, hogy ő adta azt a tüzet, hogy fáj a bűnöm. Ő adta azt a tüzet, hogy nem tudom magamba tartani az örömömet, és nem az emberi, testi, lelki sikereimet, hanem, hogy jó az Úr, és ebben minden benne van. Minden. Korbánt befogadta, de azt a teljes áldozatot, ami Krisztus áldozata, vagy sem. És utána jött el a következő lépés, hogy te voltál a korbán. Amikor odaálltál, itt vagyok, Istenem. Úgy, ahogy van, égesd el az egészet. Mindent, ami szemét égjen ki, ami tudsz használni belőlem, legyen ott az oltárban, jó illatú füst az életemből. És itt kezdődik az élet. Itt kezdődik az ünnep, és az a sátoros ünnep, ami a 3-1, amikor Pesszák kinyílik úgy, hogy jön a Savút, és jön a Szukkot, amikor hazamész a sátorba. Most kezdődik az ünnep. És ha most kezdődik az ünnep, ott kezdődik nálad, amikor elfogadod a teljes égő áldozatát Istennek, és oda teszed az életedet. Én is úgy akarok Krisztusi áldozat lenni, hogy oda teszem az életemet. Itt vagyok, Istenem, nem látogatóba, égessel. Hogy új életem legyen, a templomba ott lehessek, mindig veled.